Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, pünkösdi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 189. énekünket. A 189. dicséretünket. A 189. dicséretünk így kezdődik: e pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében zeng nyelvünk dicséreti.
Thank you.
énekeskönyvünkből helyünkön maradva a 241. énekünket énekeljük, a 241. dicséretünket mind a 4 versével. A 241. dicséretünk így kezdődik: Szent vagy örökké, Atya Úr Isten. 241. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fönnállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Szent Háromság egy örök és igaz Isten. Áldunk téged, mennyei édesatyánk, aki teremtetted ezt a mindenséget. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki megváltottad az embereket, a bűnös világot. És áldunk téged, Szentlélek Isten, aki eljöttél erre a földre, hogy bennünket a Jézus Krisztusba vetett hitre segítsél, hogy ő benne lássuk és tiszteljük a mi üdvözítőnket. Köszönjük néked, hogy őt dicsőíted meg előttünk ma is. Őt, az ígét. Köszönjük, hogy így akarod megdicsőíteni előttünk ma a Szentírást. Kérünk téged arra, hogy szólj hozzánk, és áld meg ünneplésünket. Gazdagítsd meg szívünket tőled jövő felismerésekkel, és add, hogy ezeket a felismeréseket, ismeretanyagokat, ezeket valóban hinni is tudjuk. Köszönjük néked, hogy ma is együtt lehetünk, hogy itt örvendezhetünk ebben a templomban, a gyülekezet közösségében. Köszönjük, hogy itt ülhetjük Pünkösd ünnepét. Kérünk, te formálj bennünket, és te áldj meg minket is, együtt mindazokkal a keresztényekkel, akik ma téged ünnepelnek. Köszönjük néked, Szent Háromság Istenünk, hogy meghallgatsz minket fiad érdemében. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgassátok meg, amint írva található Pál apostolnak Timóteushoz írt második levelében, a 3. részben. A 15. verstől olvassuk a 4. rész 8. verséig. Leülve figyelemmel és tisztelettel hallgassátok Isten írott igéjét. Tehát Pál apostolnak Timóteushoz írt második levelében, a 3. rész 15. versétől, a 4. rész 1. 8. verséig így szól Isten igéje. Gyermekségettől fogva tudod a szentírásokat, melyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre, a Krisztus Jézusba való hit által. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában, hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd, mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr a ma napon, az igaz bíró. Nem csak nekem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Kedves testvéreim, pünkösd ünnepe van, amikor arra az üctörténeti eseményre emlékezünk, hogy a megdicsült Jézus ígérete szerint az Atya Istennel együtt elküldte tanítványainak a Szent Háromság Isten harmadik tagját, a Szentlélek Istent. A tanítványok Jeruzsálemben voltak, ahogy Jézus meghagyta nekik, ott részesültek a Szentlélek ajándékában, aki aztán alapjaiba változtatta meg a szívüket és életüket. Elkötelezett bátor misszionáriusokká tette őket, akik a názáreti Jézusról, a messiásról tettek bizonyságot a zsidóknak, aztán mivel a zsidóknál nem találtak sokáig elfogadásra, hirdették a pogányoknak is Jézust, a mindenség urát, üdvözítőjét. A Szentlélek volt az, aki nem csak őket bátorította meg, hanem aki hatékonnyá tette, erőssé és átütő erejűvé tette a szavaikat, a mindenkori hallgatóságukban, akik hittek az evangéliumban, az örömhírben, amit hirdettek, és ők is Jézus követőiként új életet kezdtek. A Szentlélek volt az, aki által ezek a hitre jutott emberek kisebb-nagyobb helyi gyülekezetekké formálódtak, helyi közösségé váltak, ahol ugyancsak a Szentlélek hatására az Úr Jézus imádása, a Szent Háromság Isten imádata, szolgálata állt a középpontban. Vagyis a Szentlélek nélkül nem lehetne senki igazi keresztjén, nem volnának keresztjén gyülekezetek sem, nem volna kereszténység sem ebben a világban. Az igazi keresztjének számára, a keresztjén gyülekezetek és az egész kereszténység számára kulcsfontosságú szerepet tölt be Jézus Krisztus, akit azonban a Bibliában látunk, egyedül a Szentírásban, onnan ismerhetünk meg. Ezért játszik Jézus Krisztus, illetve a Biblia kulcs szerepet a hívő emberek életébe. Az eddigi időkben mindig így volt, és ezután is így lesz a világ végezetéig. Most nézzük meg, hogy erről a Bibliáról, az ígéről, mit mond Pál apostol Timóteusnak. Timóteusnak, aki az ő szolgálata által ismerte meg Jézus Krisztust, aki az ő szolgatársa volt, munkatársaként dolgozott sokáig, aztán rábízatott egy gyülekezet. Vajon, mint gyülekezet vezetőnek mit helyez a szívére Pál apostol ennek a viszonylag fiatal embernek a Bibliával kapcsolatban? Nos, nézzétek, először felhívja a figyelmét a Bibliának az ihletett, sugalmazott voltára, aztán másodszor a hasznosságára, végül parancsot ad annak a magyarázatára. Nézzük ezeket sorba. Először is, testvérek, fölhívja a figyelmet a Szentlélek Pál apostol által a Biblia ihletett voltára a figyelmünket. Az ihletett szó azt jelenti, hogy kilehelt, sugalmazott. Pál azt állítja itt, amikor azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett, sugalmazott, azt állítja, hogy az Ótestamentum könyvei egyenesen Istentől származnak. Mi azonban az Új Testamentum könyveinek ismeretében is nyugodtan vonatkoztathatjuk az ő szavait az Új Testamentum könyveire is, hiszen elég sok igével alátámasztott, hogy az Új Szövetség könyvei is ugyanúgy Istentől származnak, mint ahogy az Ótestamentum könyvei. Vagyis nem járunk helytelen úton, ha azt mondjuk, hogy Pál szavai a Biblia mind a 66 kanonikus könyvére vonatkozik. Az egész Szentírásra. Az egész írás, a teljes írás, ami a mi kezünkben lehet, Istentől sugalmazott, Istentől ihletett. Ez az ihletett szó, ez a szó az eredeti nyelvben utal arra a légmozgásra, amely közvetlenül egy ember szája előtt keletkezik, amikor beszél. Vagyis az apostol azt állítja, hogy az írás, a grafé, a szent írás maga Isten szájából kilehelt. Maga az írott szöveg az, amire utal, ami tudni való, hogy betűkből, szavakból, mondatokból áll, ez Isten szájából való. Mintha azt mondaná az apostol, hogy az írást létre sugalta az Isten. Maga Isten sugalta létre, Isten lehelete által teremtetett, Isten lelke alkotta magát az írást. Nem az írásban valamit, alkotta az Isten, hanem magát az írást, a Szentírást. Ennek az igehelynek a párját olvashatjuk, testvérek, a második Péteri levélben, az első részben, ahol meg az apostol a szent írók személyének az ihletettségét emeli ki. Nagyon érdekes, ott azt mondja, hogy tudva azt, hogy az írásban egy prófétai szó se támad saját magyarázatból, hanem a szent lélektől indítatva, szólaltak meg az Istennek szent emberei. Péter apostol pedig egy hajózási képet használ az eredeti szövegbe. Tudnélik, a szél hajtja előre a hajókat. A szél a szent lélek, a hajók a proféták, akik abban, amit leírtak, a szent lélek Isten által hajtottak, mozgatottak voltak. Nem maguktól írták le, amit leírtak, hanem a szent lélek hatására írták le, amit leírtak. A lélek hatott rejájuk, és így írtak. Vagyis testvérek, a bibliai szövegek leírói maguk is Isten lelkének hatása alatt álltak, és végül az, ami létrejött az ő írásuk, írásos tevékenységük által, az maga is az Istennek a szava, az Istennek a beszéde. Annak, hogy a Szentlélek ihlette, a Szentlélek sugalmazta nekik azt, amit leírtak, maguk a szentírók is tudatába voltak. Hallgassátok például Dávidot, aki azt mondja a második Sámuel könyvében, hogy az Úrnak lelke szólott én bennem. Az Úrnak lelke szólott én bennem. És az ő beszéde az én nyelvem által. Ezt mondja. Tudatába volt annak, hogy amit leír, mond, az a szent lélektől való, Istentől való. Pál apostol az első korintusi levél második részében is arról beszél, hogy az apostolok beszédei és írásai olyan információk, melyekre a szent lélek tanította őket. Egyértelműen ezt is aláhúzza ott. Ő is tudatába volt annak, hogy a szent lélek szólott én bennem. Maga az egész Biblia, testvérek, számos olyan helyet hoz, ahol ugyanezzel az igazsággal találkozunk. Például a zsidókhoz írt levél 10. részében, a 15. és következő versekbe idézi a Jeremiás könyve 31. részéből származó szavakat, de nem azt mondja, hogy ezeket Jeremiás mondta, hanem azt mondja, hogy a Szentlélek mondja ezeket. A Szentlélek mondta, nem Jeremiás próféta, a Szentlélek mondta ezeket. István vértanú, amikor megölik, röviddel előtte ugye mond egy beszédet a zsidóknak, és azt mondja neki, hogy ti a Szentléleknek állottatok ellene mindenkor. Ti is, meg a ti atyáitok is. A Szentléleknek. Hogyan álltak ellene? Úgy, hogy ellene álltak az írásnak. Nem követték azt se hitbe, se életükbe, amit Isten mondott nekik a Bibliába. És aki ezt cselekszi, azt mondja István Vértan, az a Szentléleknek szegül ellene. Végül még egy példa, Péter apostol első levelének első részébe olvassuk, hogy az ótestamentumi prófétákba Krisztusnak lelke volt, aki kijelentette nekik a Krisztusra vonatkozó dolgokat, és azok a proféták csak azt nem tudták, hogy mikor fognak azok beteljesedni, de kutatták, várták annak az idejét, hogy mikor fognak az általuk mondott profétai szavak Krisztussal, a Messiással kapcsolatosan beteljesedni, valóra válni. Vagyis testvérek, a Krisztus lelke beszélt ezekbe a prófétákba. Nem lehet már ennyi igehelyből is látni azt, hogy a Biblia az, ami mi írásnak, szent írásnak nevezünk, az Istentől való. Nem lehet ennyi ige alapján is látni azt, hogy Isten lelke különös, összetett hatást gyakorolt ezekre az emberekre, akik leírták a szentírást, és ők ennél fogva nem azt írták le, amit ők jónak gondoltak, vagy amit kitaláltak, hanem amit Isten adott nekik. Azt hiszem, hogy már ennyi igehely is elég ahhoz, testvérek, hogy az ember elkezdje ezt megérteni, és szembesüljön a Bibliának ezzel az igényével. Nagyon szép dolog az, testvérek, hogy ezek az emberi szerzők, akik leírták a Bibliát, ezek körülbelül 1500 év alatt éltek. Tehát ha összevetjük, hogy mettől meddig keletkeztek a szent íratok, akkor 1500 év jön ki. Az is meglátszik, hogy 40 különböző férfiről van szó, aki írta. Ez alatt az 1500 év alatt. Az egyik itt élt, a másik ott élt, nem is egy helyen élt mind. De mégis egy csodálatos, egységes könyv jött létre az ő munkájuk által, az ő írásos tevékenységük által. Olyan jó abba is belegondolni, testvérek, hogy ezek az emberek nem vesztették el, miközben Isten igéit írták le, nem vesztették el a saját egyéniségüket, a saját személyiségüket. Ha az eredeti, mondjuk héber, arám, vagy görög nyelven olvassuk a Szentírást, akkor látjuk, hogy mindegyik írás jellemző az írójára. Mindegyik írónak megmaradt a maga műveltsége, a maga szókincse, a maga tudásanyaga, mégis az Isten igéjét írták le, a maguk sajátos módján. Ami munkájuk nyomán keletkezett, az egy természet feletti forrásból származó irat, a Szentírás. Csodálatos dolog az, testvérek, hogy ez az Isten lelke, hogy milyen hatást gyakorolt ezekre az emberekre. Ezt valójában nem tudjuk elmagyarázni, nem lehet fölfogni sem, ez egy titokzatos dolog. De például maga Isten a Mózes 4. könyve 12. részében azt mondja, hogy ő Mózessel szemtől szembe beszél. Ez a Károli fordításból van ez az idézet. Az eredeti héber szövegben úgy hangzik ez, hogy pe al pe adabber bo umare. És ez egy intenzív nyelvtani alakban áll, tudnélik ez a szó, amit itt találunk, vagy szavak, az igei szó, amit találunk. Azt jelenti ez a kifejezés, ez a héber kifejezés, tudjátok, hogy a héber nyelv ez egy képes nyelv, mint amikor a madár, az anyamadár eteti a kismadarat, és a csőrébe viszi neki az ételt, és belerakja, beleszuszakolja a csőrébe. Ugye szemtől szembe szólok ő vele, mondja Károli. De az eredeti szövegben azt mondja, hogy szájból szájba. Ahogy másod úgy fejezik az ige, hogy az én beszédeimet adom a te szádba, de mint egy beletette Mózesnek a szájába Isten az ő beszédeit. És Mózes, amikor megszólalt, nem a maga beszédeit mondta, hanem az Istennek a beszédét, és azokat is írta le. Csodálatos dolog, testvérek, hogy és igazából nem is csodálkozunk rajta, de csodálatos dolog, hogy ami keletkezett, az szent írás. Mit mond Pál apostol Timóteusnak? Te kezdettől fogva tudod a szent írásokat. Szentnek nevezi a Biblia könyveit. Szent. Azt jelenti, nem profán. Az nem az Odüsszea, meg a Fekete Város. Az a profán irodalom. A Biblia szent. Egyedül Istené. Egyedül Istenhez tartozik. Nem csoda, testvérek, hogy maga Isten mindenkor tartotta is magát ahhoz, amit leíratott. Hiszen ha olvassátok a Bibliát, mind az tanúsítja nekünk, hogy Isten a történelem folyamán mindig azt mondta, illetve azt csinálta, amit mondott. Mindig azt csinált, amit előre megmondott. Soha nem csinált mást, mint amit előre elmondott. Tudtul adja az ő fiainak, hogy mit fog csinálni, és utána azt is csinálja. Isten nem kerül ellentmondásba soha azzal, amit leíratott. Ezt leginkább látjuk az Úr Jézus Krisztusnak az életébe. Hiszen Jézusnak az élete beteljesülése mindannak, amit az írásban olvasunk. Ő maga is rajta volt azon, hogy az írás beteljesedjen. Éppen a tegnap esti előkészítőnkön beszéltünk róla, hogy tudván Jézus, hogy már közel van az ő halálának a pillanata, hogy beteljesedjék az írás monda, szomjúhozom. Jézus beteljesítette, micsodát? Valamit, ami a Biblia fölött van, vagy benne rejlik valahol, nem, a Bibliát teljesítette be, az írást teljesítette be. Be kellett, hogy teljesedjen, amit a 69. Zsoltárban olvasunk, hogy szomjúságomba ecettel itatnak engem. Ezért mondta, hogy szomjúhozom, hogy nyújtsák neki az ecetet, mert itt van az ideje, hogy beteljesedjék az írás. Azt mondta korábban még, hogy az írás fel nem bontható, vagyis az írás az egy olyan szövet, aminek az egyetlen egy kis részét se lehet kiemelni, és mondani, ez nem érvényes, ez ma már nem érvényes, ez ma nem így, meg nem úgy. Az írás egy olyan egységet képez, amit nem lehet feltörni, megtörni. Könnyebb az égnek és a földnek elmúlnia, mint hogy egy kis vesző elmúljon a törvényből. A legkisebb zsidó írásjelre utal Jézus, a jodocskára, a jébetűre. Még az se múlhat el beteg, még az is fontos az írásba. Még az is fontos az írásba. A legkisebb betűje, nem a szelleme, a betűje. Csodálatos, testvérek, hogy ezeknek a bibliai igéknek az alapján ugye meg tudták fogalmazni a reformátoraink, nem idézem most a Heidelbergi KT-t meg a második helvét hitvallást, hogy mit mond a Bibliáról, de idézem helyettük az 1662-es Debrecen-Egervölgyi hitvallást, az egyik legelső és eredeti magyar nyelvű hitvallást. A Szent Lélek tanította, hogy Krisztus ihlette az ő lelke által a szent prófétákat, szólott és közölte velük a mennyei tudományt. Mivel egyedül Isten a szerzője, nincs összefércelve emberi költeményekből, igazságával tűnik ki, világosságával felmúlja az emberi értelmet, okosságot és elmét, nem hagyja helybe az emberek költeményeit. Nagyon világosan megfogalmazták, hogy a Bibliának, az írás 66 könyvének milyen szerepe van, milyen minősége van. Hát, ha ezeken elgondolkozunk, mindezeket Pál apostol ebbe az egy rövid mondatba fejezte ki, hogy a teljes írás Istentől ihletett. De mindezeken elgondolkozunk, testvérek, akkor nem csodáljuk, hogy ma annyira komolyan támadják az emberek a Bibliát, az istentelen emberek. Támadják a Szentírást, próbálják nevetségessé tenni, próbálják, hogy nehogy véletlenül valaki a kezébe vegye, már eleve előítéletünk legyen a Bibliával szembe. Mert az nem lehet az Isten beszéde, az egy régi vallásos irat, az egyenlő szinten áll a Bhagavad Gita-val, meg a Koránnal, meg nem tudom én mivel. Tele van ellenmondásokkal, hazugságokkal, nehogy valaki olvassa. Értjük, testvérek, hogy miért mondják ezt. Mert az ember hitetlen szíve, a bűn erre indítja az embert. Erre indítja. Nem arra indít minket a szívünk, hogy meghajoljunk a Biblia előtt. Vagyis Isten előtt. Az Úr előtt, nem. Arra, hogy szembeszálljunk vele, leköpjük. Erre indít minket a szívünk, meg az emberek nagy része is. A Szentlélek viszont arra indít minket, hogy meghajoljunk az írás előtt. Meg van írva. Nézzétek tovább egy kicsit, hogy nem csak azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy figyelj, a teljes írás Istentől ihletett, hanem azt is elmondja, hogy ez hasznos. Éppen mivel Istentől ihletett az írás, ezért hasznos az írás. Mire hasznos? Mire alkalmas? Azt mondja, hogy az írás alkalmas arra, hogy bölcsé tegyen az üdvösségre. Ezt még a 15. versben olvassuk, akinek a Biblia kezibe van. Bölcsé tegyen az üdvösség. A Biblia az üdvösség kézikönyve. Ebből tanuljuk meg, mondja az apostol neki, és mindenki ebből tanulja meg, mi is ma, hogy hogyan üdvözülhetünk. Ha nem ebből tanuljuk, el fogunk árhozni. A pokolba kerülünk. Ha a Bibliához fordulunk, akkor ebbe meglátjuk azt, hogy hogyan lehet nekünk, bűnösöknek, az örök életbe, Isten országába jutni. A Biblia mutatja meg nekünk azt az egy valakit, aki minket üdvözít, nevezetesen Jézust. Jézusra irányítja a figyelmünket, Jézusra, akiről azt mondja Jézus, hogy, illetve Jézus, aki azt mondja Mózesről, hogy Mózes ér rólam írt. Aki, Jézusra, aki azt mondja az Emmausi tanítványoknak, amikor mennek a feltámadása után Emmaus felé, hogy magyarázom nektek az írásokat, amik rólam szólnak. Az összes bibliai írás, testvérek, mind Jézusra mutat, mert Jézus a Biblia középpontja. Őt akarja velünk megismertetni, a mi üdvözítőnket, megváltónkat. Hozzá akar minket terelni, mert ha nem hiszünk őben, ha nem adjuk át neki a szívünket, és nem fogadjuk el, amit értünk, tehát el fogunk kározni. Már most is a kározatban vagyunk, de ha nem hívjuk segítségül őt, nem bízzuk rá magunkat, biztos ebbe az állapotba is fogunk maradni. És a földi pokol után átkerülünk az örök pokolba. Ez tesz téged is. Ne felejtsd el, téged is, meg engem is, bölcsé az üdvösségre. Ha más úton akarsz üdvözülni, biztos elkárhozol. Ezen az egy úton, amit a Biblia mutat, tudnélik Jézus által lehet üdvözülnünk. Pál azt mondja utána az Timóteusnak. A teljes írás hasznos a tanításra is. Nem csak ebből ismered meg az üdv útját, hanem ez alkalmas a tanításra. Vagyis ebből alkalmas arra, hogy ebből kiindulva tanítsd a hívőket. Tanítsd a hívőket. Mert ott olvasol Istenről, az ő jelleméről, akaratáról, terveiről, tetteiről, az emberről is. Az ember nyomorúságáról, a bűnről, annak a következményéről. Itt olvasol Jézusról és a megváltásról. Itt olvasol a keresztény életről. Itt olvasol a halál utáni életről. Itt olvasol Isten erkölcsi törvényeiről. Itt olvasol a kegyelemről. Olyan dolgokról, olyan igazságokról olvasol itt, melyeket tanítani kell a hívőknek. Tanítani kell, el kell mondani nekik. Az információkat, amik szét vannak szórva a Bibliába, csoportosítani kell. És hitismeretet kell adni az embereknek, és a Biblia alkalmas erre. Testvérek, mind a mai napig így van, hogy ha mi igazán akarunk tanulni jó és igaz tudományokat, akkor a Bibliához kell mennünk. És a Bibliából kell tanulnunk. Ez kell, hogy legyen a mi tankönyvünk is. Úgy a hit kérdéseiben, mint az erkölcs kérdéseiben is. Engedjük, hogy tanítson belőle minket maga Isten, maga a Szentlélek. A hívő embereknek, testvérek, a legnagyobb problémát az okoz, hogyha nem járatosak az Isten igéjébe. Az Isten által tanított igazságokba. Aki nem járatos a hit igazságokban, a hit ismerettel nagyon gyenge lábon áll, az az ember, testvérek, nem tudja megélni a keresztény hitét. Nem tudja boldogan és tisztán és szentül és átütő erővel megélni. Mindenhol, az egész Bibliában azt találjuk, hogy Isten tanítgatja a hívőket. Pál apostol római levele egy nagy tanítás. Az összes levele legnagyobb része egy nagy tanítás a hit életről, Krisztusról, a kegyelemről. Nekünk, testvérek, tanulni kell az ígét. Nem úgy van, hogy egyszer már elolvastuk a Bibliát, aztán most már tudjuk, vagy háromszor, vagy húszszor. Tanulnunk kell az ígét. És ez alkalmas arra, hogy belőle olyan ismereteket nyerjünk, amik minket érett hívőkké tesznek, megbízható, terhelhető, szilárd, lelki, tartású ember, hívő keresztjénekké. De ezt tanulnunk kell. Ez alkalmas a tanításra. Mit mond még Pál? Alkalmas a feddésre is. A feddésre. A feddés, ez azt jelenti, hogy a Biblia, mint az igazság beszéde, felfedi az emberekbe azt, ami nem tetszik Istennek. Megmutatja a Biblia, hogy mi az, ami Istennek tetszik, és ugyanakkor leleplezi, hogy mi az, ami nem tetszik az Istennek az emberek életébe. Sokszor érezhettük akár mi magunk is ezt, amikor olvassuk a Bibliát, hogy na, ezt kívánja Isten, de hozz képest én hol vagyok? Nem fed meg engem valamiben a Biblia, dehogy nem, nagyon sokszor megfed minket a hitetlenségünk miatt, a hazugságaink miatt, a paráznaságunk miatt, a lopásaink miatt, meg sok minden egyéb miatt is. Megfed minket. Nem baj az, jó ez a feddés, mert ebből a feddésből jó jöhet ki. Mint amikor egy gyereket megszidnak, ugye, és akkor azt mondja, hát nehéz elfogadni, de akkor változtatok. Isten azért fed minket, hogy változtassunk, hogy igazítsuk hozzá az útainkat. De mindezt az ige által teszi, testvérek, az írott ige által. Alkalmas a megjobbításra, hogy mondjam a következő hasznát a Bibliának. Alkalmas, hogy egyszerűen itt az eredeti szövegben a helyre tenni, korrigálni szó szerepel. Hogy korrekciót hajtson végre. Olyan, mint egy orvos, aki helyre tesz mondjuk egy kificamodott testrészt. Helyre teszi azt, ami nincs a helyén. A Biblia helyre teszi azt, ami nincs a helyén. Sokszor tanbelileg kificamodunk, nem azt hisszük, amit kellene. Máskor erkölcsi dolgokba ficamodunk ki, nem azt csináljuk, amit kellene Isten szerint. És akkor jön a Biblia is, mint egy orvos helyre ránt, azt a kificamodott testrészt, helyre ránt minket a Biblia. Korrigál minket. Az írott ige, mondja Timóteusnak Pál, amit tanít, az alkalmas arra, hogy éppé egészségessé tegye a hívőket, a helyükre tegye őket. Akár a saját életükbe, a családjukba, akár a gyülekezetükbe is. Fontos haszna a Bibliának ez is, mind a mai napig, közöttünk is. Alkalmas, mondja Pál apostol, az igazságban való nevelésre. Ez azt jelenti, hogy az erkölcsi tökéletesítésre. A Biblia az hívő embereket erkölcsileg tökéletesíti úgy, hogy összhangba hozza őket Istennel. Az igazságban, az Istennel való összhangba neveli őket. Amikor megtér egy hívő ember, testvérek, akár régen, akár ma is így van, ez amikor megtérünk, egy nagyon sok diszonancia van Isten meg mi köztünk. És kell minket az ige által Isten egyre inkább, hogy összhangba hozzon önmagával. Neveljen az igazságban. Mint egy gyereket nevelünk, hogy egyre nagyobb legyen, és egyre talpra esettebb, egyre becsületesebb, tisztességesebb ember. Az ige is nevel minket, hogy Istennel egyre inkább összhangba kerüljünk, az egész lényünk, értelmünk, érzelmünk, akaratunk, az hétköznapi életünk. Korrigál minket az ige, az Istennek a drága írott szava. Pál testvérek tehát kimutatja Timóteusnak is, meg nekünk is, hogy az ige hasznos. Az nem egy haszontalan dolog, hogy ne hallgassuk, ne törődjünk vele, dobjuk el a könyvesposzt legteteire, aztán lenevegyük onnan, mert sokkal hasznosabb dolgok is vannak, például a televízióban, meg a nem tudom, a munkahelyen, meg nem tudom, a szakmánkban. Nincs hasznosabb dolog, testvérek, mint a Szentírás. Nincs hasznosabb dolog. Azt mondja Pál apostol, mint egy összefoglalva ezeket az elmondottakat, hogy nézzétek, az írott ige hasznos arra, hogy így hasson a hallgatóságra. Ezeket elvégezze bennük. Egy szóval alkalmas arra, hogy tökéletesítse az Isten embereit. Tökéletesítse őket. És ez megint egy kép Pál szavaiban. Tökéletesíteni. Ez a szó, ezt a szót akkor használták, mikor egy hajót a tengerre való kihajózás előtt felkészítettek arra, hogy kihajózhasson és ugye teljesíthesse a küldetését. Akkor aztán mindenről gondoskodtak, fölhordtak a fedélzetre mindent, meg ellenőrizték a vitorlákat, mindent, a hajótestet, a kormányzatot, mindent, amit lehetett. Felkészít Isten az íge által minket, tökéletessé tesz, mondja az apostol. Hogy igazán Isten dicsőségére tudjunk hajózni, élni ebben az életben. És mit mond még? Alkalmassá tesz arra, hogy jó cselekedeteket vigyünk véghez. Hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Egyszerűen testvérek, az ige azt akarja, hogy kimunkálni bennünk, hogy jó cselekedeteket hajtsunk végre, és hogy mik lennének azok a jó cselekedeteket, az igéből tudjuk meg, az ige tanít meg arra bennünket. Szeretném tehát testvérek nyomatékosan még egyszer aláhúzni előttetek, hogy a Biblia hasznos mindenre. Hasznos. Nem azért, mert egy régi könyv, meg mert nagy bölcsességek vannak benne, nem ezért hasznos, hanem mert Isten lehelte ki a Bibliát. Tőle magától sugalmazott az. Végül az apostol fölhívja a figyelmét még Timóteusnak egy dologra, tudnilik, hogy ezt az ígét, az írott ígét hirdesse. Kérlek azért Isten Krisztus Jézus szín előtt, ki ítélni fog élőket és holtakat eljövetelekül és az ő országába, hirdesd az igét. Hirdesd! Állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időbe. Vagyis, mint egy, azt mondja most már Timóteus, hogy te ismered, hogy mi az ige, és hogy mire hasznos. Nehogy elrejtsd az igét. Nehogy valami véka alá dugjad. Nehogy a palackba zárd, ha jól értitek. Hanem ereszd ki a palackból. Szórd szét a világba az igét. A gyülekezetbe is, de mindenhol, ahol te megjelensz. Hirdesd az igét, trombitál tele a környezetedet az igével, ami megíratott. Ne tedd az ágy alá, hanem tedd a gyertyatartóba az igét, hadd világítson az embereknek. Hirdesd az igét. Mit mond neki? Alkalmas, alkalmatlan időbe. Ez azt jelenti, testvérek, hogy sürgősen, mint egy rámenősen. Ezzel ne várjál. Ne várd, hogy majd, amikor eljön az alkalmas idő, ne várj erre. Ha alkalmas az idő, akkor is mondjad, de ha nem alkalmas szerinted, akkor is mondjad. Folyamatosan add tovább az ígét. Ne légy rest, ne légy lusta, ne légy méla, ne tétovázz, hanem ha alkalmas, ha alkalmatlan, te az ígét tolmácsold, mondjad az embereknek. És ez, testvérek, nyilván nem csak Timóteusnak, mint egy gyülekezetvezetőnek szól, hanem mint minden hívő embernek szól, azóta is, nektek is, nekem is szól. Hirdesd az ígét az otthonodba, a munkahelyeden, a gyülekezetedbe, ahol vagy, egyes embereknek, több embernek, a szomszédodnak, négy szem közt, másoknak, hat szem közt, mondjad az ígét, ne rejtsd véka alá ezt a drága, mindennél drágább és hasznosabb dolgot. Testvérek, mi ez az ige hirdetés? Azt jelenti ez, hogy pontosan kell idézgetnünk mindig az embereknek a Bibliából? Néha ezt is jelenti. De máskor, testvérek, nem ezt jelenti. Az én esetemben ez azt jelenti, hogy egyszerűen leülök a Bibliámhoz, és kezdem otthon egzegetálni az íróasztalomnál. Kezembe veszem az eredeti szöveget, szótárakat, és kezdem kutatni, hogy mi van az eredeti szövegben, hogy van, mint van. Utána próbálom rendszerezni a mondanivalómat, illetve hát annak az igének a mondanivalóját. Hogy na nézzük, hogy mi ennek az eleje, mi a vége, mi a közepe. Mi az, amit ebből el kell most mondanom, ez a következő dolog. Mi az, amit ebből most a gyülekezetbe tovább kell adnom? Mi az, amit a hívő testvéreknek el kell mondanom a templomba? Vagy egy temetésem, vagy egy esküvőn. Mi az, amit nekik most el kell mondanom? Próbálom alkalmazni az ő életükre, hogy érezzék, hogy az nekünk ma is hasznos, ma is fontos, ami itt a Bibliában van. Azt, testvérek, Timóteus számára ugyanezt jelentette. Az én számomra is ezt jelenti, a ti számotokra is ezt jelenti, ha megértetek egy ígét, akár itt a templomba. Menjetek és tegyetek róla bizonyságot. A régi reformátori iratainkba, kegyesség iratainkba olvassuk, hogy amikor a régi református kegyesek hazamentek a templomból, a családjukba megbeszélték az igehirdetést. Tovább beszélték, hogy mi is volt ott, hogy is volt az, mi is volt az. És nem csak a családunkban, másoknak is lehet abból egy-egy morzsát továbbadni, amit hallottunk. Ma erről volt szó, lehet, hogy kedden vagy szerdán el tudod mondani valakinek. Lehet, hogy egy olyan helyzetbe kerülsz, hogy pont azt kell mondanod, és akkor hirdeted az ígét. Ne rejtsd véka alá. Beszélj arról, amit az írott igéből tanultál, és Lehet a hétköznapi ige olvasásait során. Nem tudod az eredeti nyelveket, de el tudod olvasni az igét, tudsz imádkozni. Lehet egy könyved van hozzá, amiben egy kicsit utána nézel, hogy jobban megismerd. Abba lehet valami, amit tovább kell adnod, akkor hirdesd. Mondd el annak a betegnek, mondd el annak a keresőnek, mondd el annak a fegyelmezetlennek, mondd el. Csak beszélj az igéről, alkalmas és alkalmatlan időbe. Alkalmazd az ő életükről, hogy érezzék, hogy ez nekünk szól, most, itt. Ránk vonatkozik. De nézzétek, testvérek, az apostol azt is mondja még ennek a Timóteusnak, hogy mikor ezt teszed, akkor legyél béketűrő. Béketűrő. Béketűréssel, mondja neki. Hát miért mondja neki, hogy béketűréssel kell hirdetni ő az ígét? Hát ennek nyilván, testvérek, több oka is van, amire itt Pál apostol különösen is fölhívja a figyelmét Timóteusnak, az maga a környezetének a reakciója. A környezeted reakciója. Mert milyen a környezete? Milyen emberek vannak körülötte? Pál, nézzétek, mit mond, hogy az emberek olyanok lesznek, hogy az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Ilyenek az emberek, akik hallgatnak téged. Hogy fontosabb lesz nekik annál, amit te mondasz, mert az Isten szavait mondod, az igazságot mondod nekik, de nekik fontosabb lesz a mese, a mitoszok fontosabbak, amiket hallanak maguk körül. Az embereknek, akik téged hallgatnak, viszket a fülük, mondja. Egy ilyen sajátos fülbetegség az. Fülbetegség, viszket a füle. Nem hallgatom az Isten igazságát, ellenben hallgatom azt, ami úgy jól esik nekem, ami úgy csiklandoz egy kicsit. Ami olyan érdekes, ami olyan extra, olyan szenzációs, tudjátok, ez a Story magazin, meg a nem tudom. Ez érdekel, hát az bújom, az igével nem foglalkozunk. Arra viszket a fülünk. A templomba, oda megyünk, abba a templomba megyünk, ahol a lelkész azt mondja, amit hallani akarunk. Ahol csiklandozza a fülünket, amikor nem, amikor tetszik, amit mond, amikor olyan, jaj, de érdekes, jaj, de aranyosan mondja ez, ugye, és ó, hát olyan jól érzem itt magam, ugye, véletlenül sincs egy pillanatra se kényelmetlen, kellemetlen érzésem itten. Hát, jaj, hát igaz, hogy nem az igét magyarázza, hanem a politikáról beszél, meg a saját bölcsességeit, meg a pszichológiát elemezgeti, de mindegy. Csak ne a bűről, meg a megváltásról, meg a pokorról, meg a mennyről legyen szó. Ne Krisztus keresztjéről, meg feltámadásáról. Minden egyébről lehet szó. Na testvérek, azt mondja az apostol, hogy vigyázz, Timóteus, mert a hallgatóid azok sokszor nagyon hálátlanok lesznek. Ellened fordulhatnak. Egy ideig csak lehet, hogy hallgatnak, de aztán utána lekedesnek, bántanak téged. De ne légy dühös rájuk akkor se, hanem légy béketűrő. Ha ilyen reakciókat, akkor is béketűréses, te csak mondjad a tied, a neked átadott ígét. Most testvérek, nem csak rá vonatkozik ez, nem csak rám, rátok is. Ti hol éltek? Milyen világban éltek? Hát ugyanebben a világban élünk, amikor az emberek az igazságtól elfordítják a fülüket. Lógnak a tévén, az interneten, mindenhol lógnak, a pletykalapokon, ezeken lógnak, a Biblia az semmi. A templomban nem mennek az emberek, az igazságtól elfordítja, az nem elég érdekes. De a sok butaság, az bezzeg érdekes. Arra van időnk, pénzünk, erőnk, minden. És akkor minket megkísért az, hogy hát ezeknek beszéljek? Hát ezeknek? Hát ez ilyen, olyan emberek, hát dühös vagyok rájuk, haragszom rájuk, megsértődök rájuk. És ha mondok is valamit, akkor is odavágok egyet. Azt mondja az apostol, béketűréssel. Türelemmel. Higgyél abba, hogy az íge, amit mondasz, az elég erős, az majd elvégzi a maga munkáját. Béketűréssel. Nézzétek, testvérek, tehát nagyon fontos dolog az, hogy mi is bátran, nyíltan, de mégis nagy türelemmel beszéljünk az ígéről az embereknek. Hirdesd az ígét, állj elő vele. Mivel? Az írott igével, annak a magyarázatával. Ezzel egy hasznos dolgot művelsz, ezzel egy fontos dolgot művelsz. Ne rejtsd véka alá az ígét. Íme, testvérek, Pál apostol ezeket helyezi szívére Timóteusnak, az írott igével, az Isten lelke által létrejött írott Bibliával kapcsolatosan. Na tudja, Timóteus, hogy az, amiről te beszélsz, az Istentől való. Tudjad azt, hogy ez a beszéd, ez hasznos, sok mindenre hasznos, például erre s erre. És most már, ha tudod, hogy kitől való és mire jó, akkor most aztán mondjad. Beszélj róla az embereknek. A Szentlélek ezeket munkálta Timóteusba, és ezeket munkálja most mi bennünk is. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy küldted a te lelkedet, aki a te igédet adta nekünk, és aki az igédet magyarázza, és közel hozza a szívünkhöz, és alkalmazza az életünkre. Köszönjük néked, hogy ma is megérthettük, hogy a te írott kijelentésed az csodálatos könyv. Minden más egyéb könyvtől különbözik, mert az a te kijelentésed, az a te szavad. Köszönjük néked, hogy megértettük, hogy olyan sok mindenre hasznos, mert elvezet például te hozzád, hogy benned higgyünk, aki üdvözítesz minket, mert hitbelileg is csiszol minket, és erkölcsileg is egyre tisztességesebb, becsületesebb emberekké formál, és egyre jobban lehetővé teszi, hogy készek legyünk minden jó cselekedetre, ami szükséges és lehetséges ebben a világban. És köszönjük néked, hogy azt is a szívünkre helyezted ma, hogy ezt nem szabad nekünk véka alá rejteni, nem szabad eldugnunk, hanem hirdetnünk kell teljes szabadsággal és igazán nagy béketűréssel az emberek között. Segíts, Urunk, hogy meghajoljunk a te igéd előtt, hogy kifejthesse az életünkben a sok-sok hasznát, megtapasztaljuk, hogy mennyire hasznos erre és arra mi életünkben is, és segíts, hogy hadd legyünk tolmácsai, hirdetői a te áldott szavadnak. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy az írott ígében van a te lelked, azzal együtt munkálkodik, nem attól függetlenül. Köszönjük, hogy éppen ezért van az ígének ereje, és ez nem egy tapasztalati dolog, hanem ez egy hit kérdés, hogy elfogadjuk-e, hadd higgyük, hogy az igédnek ereje van, és elvégzi a munkáját ott, ahova küldötted. Köszönjük néked, Urunk, hogy lelked által ma is tanítottál minket önmagadra, és megdicsőítetted előttünk önmagadat, az igét. Köszönjük, hogy ez is a te lelkednek munkája közöttünk. Kérünk téged most, hogy áld meg gyülekezetünket. Vondd minél többünk szívét magadhoz egészen közel. Add, hogy benned hívő, benned reménykedő, téged követő emberek legyünk. Segítsél, Urunk, a betegeinknek gyógyító szereteteddel, vedd körül őket. Imádkozunk az idős, egyedül lévő testvérekért, hogy enyhítsd magányukat, légy közel hozzájuk. Kérünk téged, hogy áld meg a kicsinyeinket. Munkálkodjon bennük is a te lelked, a te ígét, hogy hozzád forduljanak és hívő emberekké legyenek. Kérünk téged, add, hogy gyülekezetünkben is és az egyházunkban is a te ígét szólaljon meg tisztán. Dicsőítessék meg a Szentírás, és abban te magad, Jézus Krisztus. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi esedezésünket, kéréseinket, nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvéreim, amint láthatjátok, megterítettük az Úrnak szent asztalát, akik magukat elkészítették, és ide kívánkoznak, azokat szeretettel hívjuk az Úr asztalához. Hirdetem továbbá, hogy holnapi napon is Isten tisztelettet tartunk, reggel 9 órakor, ugyancsak úrvacsorosztással egybekötve. Szeretettel hívjuk erre is a testvéreket. A héten egyéb gyülekezeti alkalmaink nem lesznek. Ránk következő vasárnap az Isten tisztelet után lenne itt egy kis hegedű koncert. Arra készüljenek a testvérek, hogy aki esetleg szívesen itt marad, az maradjon itt, egy körülbelül 3/4 órás koncert lesz ez. Két zene zenész palánta adná elő a műsorát, amivel most felvételiznek a főiskolára. Az egyik Szabó János, a másik Szőke Endre, és van Bach hacsatúrján, és egy Glazunov mű, amit azt kérték, hogy hadd adjanak elő egy közönség előtt. Szeretettel hívjuk, várjuk a testvéreket, hogyha itt akarnak ma jövő vasárnap maradni az istentisztelet után, akkor maradjanak itt. Ezek a fiatalok egyébként járnak a gyülekezetünkbe, tehát az ifiseink. Úgy készüljünk, és úgy hallgassuk őket. Ajánlom a testvérek figyelmébe még, hogy az ifjúsági hétre is, ami augusztusban lesz, a gyerektáborra is lehet még jelentkezni, illetve lesz az angol táborunk, melyre ugyancsak angol napközi tábor, ami itt lesz Szegeden, erre is szabad még jelentkezni. Ezekről való tudnivalókat a különböző plakátokról megismerhetik az érdeklődők, vagy akár személyesen tőlem is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, most lezárva a mi istentiszteletünknek első felét, és készülve az úrvacsora osztásra, a 377. énekünket énekeljük. 377. Ennek a harmadik versét énekeljük el. Szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket a sok hiába valóságtól. 377. harmadik versét. a felét szívesen. Isten tiszteletünk további részének megáldása és megszentelése is a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Leírja ezt nékünk Pál apostol a korintusi gyülekezethez írt első levelében, a 11. részben, a 23. és következő versekben, így módon. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált volna, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Aki azért méltatlanul eszi-e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Isten áldja meg szívünkben a szereztetésnek az ígéit, és most jöjjetek elegetéve magunk megpróbálása parancsának, imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk Jézus, hogy a te ígéd megszólal és leleplez bennünket, és megmutatja sokféle bűnünket, nyomorúságunkat. Látod, hogy legalapvetőbb bűnünk, hogy igazán nem szeretünk téged és embertársainkat. És ez a szeretetlenségünk olyan sokszor lesz nyilvánvalóvá konkrét dolgokban. Látod, hogy nem szeretünk téged, ezért az ígét se igen szeretjük. Nem csüngünk rajta. Nem mindennapi kenyerünk. Látod, hogy mennyire sokszor vagyunk engedetlenek vele szemben. Nem követjük, nem tartjuk meg, nem tartjuk be, nem tartjuk fontosnak. Könyörülj meg rajtunk, kérünk. Imádkozunk hozzád más egyéb bűneinkért is, amiket az emberek ellen elkövetünk. Látod, hogy milyen sokszor csapjuk be őket, vezetjük félre, vagyunk képmutatók, kívánunk olyan dolgokat, amiket nem kéne. Urunk, igazán te látod a mi nyomorúságos vétkeinket és bűneinket. Köszönjük, hogy így is szabad hozzád jönnünk, és így is kérhetünk téged, hogy bocsáss meg nekünk, és tisztogass meg minket. Kérünk, hogy te, akinek hatalmad van a bűneinket elfedezni, fedezd el minden nyomorúságunkat, bocsáss meg nékünk. Köszönjük néked, hogy drága ígéreteid vannak, melyekkel biztatod a bűnbánókat és a bocsánatot kérőket. Köszönjük, hogy azt mondtad, hogy aki megvallja bűneit, az bocsánatot nyer. Köszönjük, hogy azzal biztatsz minket, hogy te bűnbocsátó Isten vagy, aki gyönyörködsz az irgalmasságba. Hadd ragadjunk meg téged, aki irgalmas Isten vagy. Köszönjük néked, hogy a te keresztedet is elénk állítod, amely a bűnbocsánatunknak az ára. Köszönjük, hogy ezért lehet tiszta a szívünk, ezért mosódhatunk meg minden tisztátalanságunkból, és lehetünk új emberekké. Áldunk téged a keresztedért, a véredért, drága áldozatodért. Köszönjük néked, Urunk, hogy te feltámadtál a halálból, és most is hallod, amit neked mondunk. Hallod a mi imádságunkat, könyörgésünket, és kedves előtted a mi szívünknek sóhajtása. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvéreim, bűneink megvallása után mondjuk el hitünk megvallásaképpen az apostoli hitvallást, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.
Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, egyházunk rendje szerint teszem föl néktek még a következő kérdéseket. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán ti magatok is mindenestől fogva bűnösök vagytok, kik Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek? Aki hiszi és vallja, mondja, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülve az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti értetek testben elküldte, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűn hatalmát és kárhozat erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből Jézus vére érdeméért hitáltal igazzá nyilvánít? Aki hiszi és vallja, mondja, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvisz az ő örök dicsőségébe? Aki hiszi és vallja, mondja, hiszem és vallom. Mindezeket elhívén ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak adjátok, és már a jelenlévő világban, mint megváltottjai, dicsőségére éltek? Aki ígéri és fogadja, mondja, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de mégis elhívott szolgája, hirdetem ti néktek a bűnbocsánatot, melyet megáld a mi Urunk Istenünk, ingyen kegyelemből az Úr Jézus érdeméért, mindazoknak, akik hisznek benne. Amen. Testvéreim, foglaljatok helyet, és jöjjetek gyülekezetünk szokott rendje szerint az úrasztalához. Gyülekezetünk közben a 440. éneket énekelje. 440. A 440. énekünk első verse így kezdődik. Jel, lássuk az Úr keresztjét, melyet felvett érettünk. Először innen kérem a testvéreket, aztán szép sorba az egyes székcsoportokból. Mindenkit kérek, hogy jobbra induljon, és a másik oldalról menjen vissza a sorába. Ne keveredjünk össze. Thank you. Kedves testvéreim, így szerezte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát, így éltek vele az első keresztjének, és Isten kegyelméből most mi is. Most, mikor visszatérünk hétköznapi életünk forgatagába, hadd olvassam néktek az apostol figyelmeztetését, kérését. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
Hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy magadhoz fogadsz bennünket, amikor bűnösként jövünk ide, és belé kapaszkodunk a te kegyelmedbe, és rád bízunk magunkat. Köszönjük néked, hogy hitáltal részesülhetünk itt te benned, ennél a szent asztalnál, és veled folytathatjuk az életutunkat. Hadd szánjuk most oda neked magunkat arra, hogy a te tiszteletedet gyakoroljuk egész életünkben. Segíts, hogy testünket, lelkünket oda tudjuk neked adni, egész valónkat ki tudjuk szolgáltatni a te akaratodnak. Hogy ne a magunk akarata szerint, ne emberek akarata szerint, hanem a te akaratod szerint töltsük a testben hátra levő időt. Így készüljünk a te országodra, mennyek országára. Segíts bennünket, hogy szent élettel tűnjünk ki ebben a világba. A beszédünk, a magaviseletünk, a cselekedeteink hadd legyenek szentek, igazán hozzád méltók, hozzád illők. Köszönjük néked, hogy szeretetedre így tudunk válaszolni, és ha így válaszolunk, ezzel fejezzük, hogy szeretünk téged mi is. Segíts, hogy érzelmeink is melletted álljanak, és érzelmileg is szeressünk, de add, hogy cselekedeteinkkel is, valósággal tudjuk megmutatni irántad való szeretetünket, odaadásunkat. Kérünk téged arra, hogy vigyázz reánk, áld meg szívünket, életünket, őrizd meg egyen-egyenként mindnyájunkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Atyánknak kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindenkor mi élünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a záró énekünket keressük elő. A záró énekünk a 448. ének. 448. A 448. énekünket énekeljük el végig, mind a hét versével, utána a himnuszunkat. A 448. énekünk így kezdődik, hirdetvén az Úr halálát, Uram, neked adunk hálát.
Hirdetvén Thank you.
Áldott pünkösdi ünnepet kívánok, és áldást, békességet.